műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A közösségi médiában évek óta tart a számháború. Örökös kérdés, hogy ki tud több lájkot, hozzászólást vagy éppen elérést összegyűjteni. A nagyobb és szembetűnőbb eredmény miatt pedig az emberek sok mindent képesek feláldozni, akár a hitelességet és az etikát is. Ebben az esetben pedig nem arra kell gondolni, hogy van az úgynevezett filter, ami megváltoztatja egy képet, jobban kiszínezi, vagy éppen az arcunkat kicseréli valaki máséval. Ez még az ártatlannak nevezhető és egyben könnyen kiszúrható kategóriába tartozik. Azonban vannak ennél sokkal súlyosabb esetek is, amikor valaki elindít szándékosan egy álhírt, elkezdi a dezinformációt, ezzel pedig nagyon sok embernek tud bajt okozni, nagyon sok embert tud átverni. Témánk mesterséges intelligencia és a deepfake a közösségi médiában. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Benedek Istvánt, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatóját, aki Zoomon keresztül kapcsolódik hozzánk. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó estét kívánok!
Jó estét, köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mi is az a deepfake, hogyan lehetne meghatározni ezt a fogalmat, hiszen napjainkban igencsak divatosnak mondható, sokan dobigálóznak vele, viszont én úgy érzem, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában a pontos jelentésével.
Igen, nekem is van egyébként egy ilyen érzésem, hogy a deepfake egy olyan fogalom lett, mint a fake news, tehát hogy lassan mindenre ráaggatjuk akkor, hogy ez most egy deepfake tartalom, pont ahogy nem tudom, néhány évvel ezelőtt a fake news az gyakorlatilag szintén egy ilyen nagyon hasonló, ugye a marketingbe szokták ezt mondani, hogy ilyen aktuális buzzword, ami így felkelti mindig a fogyasztóknak a figyelmét. De hogyha egy picit visszatekintünk, akkor maga ez a fogalom, ez gyakorlatilag 2017-ben jelenik meg, és érdekes módon egy közösségi média platformhoz köthető a megjelenése, ugyanis az első felhasználó, aki gyakorlatilag ezt a szó összetételt használta, az a Reddit-en tevékenykedett. Ugye itt hazánkban talán kevésbé népszerű, ilyen blogszerű, fórumszerű közösségi média felületről beszélünk, viszont mind Nyugat-Európában, mind pedig az Amerikai Egyesült Államokban ez azért egy közkedvelt platformnak számít. És ugye a szó összetétel az két komponensből áll, az egyik része az a deep, ami lényegében ugye a deep learningre, vagyis a mély tanulásra utal, a fake pedig az gyakorlatilag a hamis, a manipulált, a nem valódi tartalomra, és hogyha nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan manipulált digitális tartalom, ami valamilyen szinten ugye a mesterséges intelligenciának a képességeit használja fel.
És pont erre akartam rátérni, hogy mekkora szerepe van akkor a mesterséges intelligenciának, vagy a mesterséges intelligencia szélesebb körű elterjedésének abban, hogy egyre több ilyen deepfake tartalom jelenik meg a közösségi médiában, a világhálón, és nyilván a nagyszámok törvénye azt mutatja, hogy minél több ilyen tartalom van, annál nagyobb számban eshetnek áldozatul az emberek, egyre nagyobb számban hihetik el azt a hamis tartalmat, ami eléjük kerül.
Így van, tehát, hogy a két dolog között egyértelmű az összefüggés. Egyébként hasonló technológia azért már ugye korábban is létezett. Gondoljunk csak például az olyan mozifilmekre, amelyek az úgynevezett ilyen CGI technológiát használták. Ezeknek viszont ugye az volt a jellemzője, hogy meglehetősen magas fokú szakértelmet igényelt a tartalom az előállítóitól. És a deepfake videó pedig, vagy deepfake tartalom, mert ugye nem csak videó manipulációról beszélhetünk, hanem akár hangalapú manipulációról, vagy akár képi manipulációról is. Ugye abban hoz újdonságot ehhez képest, hogy a mesterséges intelligenciának a képességeit használja ki, ezt az úgynevezett mély tanulási képességét, tehát hogyha kellő mennyiségű háttérinformációt adunk neki, akkor gyakorlatilag egy idő után abból képes saját tartalmat előállítani, és ez egyértelműen oda vezet, mint folyamat, hogy az egész dolog demokratizálódik. Tehát magyarán sokkal szélesebb körben lesz elérhető ez a technológia, és már nem igényeli ugyanazt a szakértelmet, ami ugye korábban szükséges volt, hogy mondjuk ilyen vagy ehhez hasonló digitális tartalmat előállíthassunk. Tehát, hogy ez a legfontosabb változás, hogy ma már nem csak egy szűk rétegnek lehet ez a játszótere, hanem voltak éppen az egyszerű felhasználók is elkezdhetnek ezzel játszadozni, és nem igazán vannak már ilyen jellegű akadályai a technológia használatának, amelyek ugye korábban azért igencsak korlátozták, hogy ki tud például ilyen jellegű manipulált videós tartalmat előállítani. Manapság ezek a korlátok tehát egyre inkább ledőltek, és ez egyúttal akkor azt is előrevetíti, amit említettél, hogy sokkal szélesebb körben tudunk ezzel találkozni.
De hogyha most valakit meg kéne nevezni, vagy valakiket meg kéne nevezni, akkor ki a felelős a deepfake tartalmak az álhírek előállításáért, gyártásáért? Ugye itt nem is alaptalanul szoktak az oroszokra mutogatni, de tényleg csak náluk pattogna ez a labda, vagy azért ez már jóval szélesebb kört is felölel?
Én azt hiszem, hogy nem mennyire egyértelmű azért a történet, és ebben az esetben az a meglátásom, hogy nagyjából az történik, mint gyakorlatilag minden technológiai innováció. Hogy egyrészt ez bizonyos lehetőségeket nyújt nekünk, másrészt pedig ugye egyben veszélyforrást is jelent. A kérdés tehát inkább az, hogy milyen célokra is akarjuk használni ezt a mesterséges intelligenciát, és ez a kérdés ez voltak éppen országtól, nemzettől, kontinenstől függetlenül bárhol felvetődik. A deepfake tartalom például ugye használható, hogy csak néhány példát mondjunk, akár filmekben, sorozatokban, videoklippekben, de akár reklámkommunikációban is a cégek marketing tevékenységeit segítheti, de látunk példákat arra is, hogy mondjuk már az egészségügyben vagy akár az oktatásban is kezdték használni, vagy az egyik ilyen gyakran emlegetett példa a deepfake tartalom használatára, az pont egy múzeumnak a kommunikációjához köthető, aki Salvador Dalit ilyen hologramszerűen élesztették fel, de hogy gyakorlatilag ilyen interaktivitást lehet kezdeményezni ezzel a deepfake tartalommal, és akkor mondjuk közösen lehet szelfizni, és bizonyos kérdésekre ugye választ képes adni. Ugye ez lenne a serpenyőnek az egyik oldala, vagy a mérlegnek az egyik oldala, és akkor a másik oldalon pedig ugye ott vannak a negatív célú felhasználások, hogy ugye magának a technológiának a használata az egy milyen veszélyforrásokat is rejt. És itt azért két nagyon fontos dolgot azt hiszem, hogy kiemelhetünk. Az egyik az a pornográf tartalmak, a másik pedig ugye főleg a politikai kommunikációban használt, tudatos félrevezetésre alkalmazott, félrevezetési céllal legyártott deepfake tartalmak.
Maradjunk akkor egy rövid gondolat erejéig a negatív oldalon, azaz a pornográfiánál és a politikánál. Milyen tartalmakat lehet előállítani deepfake-el, mesterséges intelligencia segítségével ezen a két területen?
A pornográf tartalom az nagyon szorosan összekötődik ennek a deepfake-nek a megjelenésével, ugyanis azt érdemes tudni a hátteréről, hogy 2017-ben, amikor a Redditen először megjelenik ez a kifejezés, akkor gyakorlatilag egy olyan fórum indul, amiben ilyen jellegű videókat állítanak össze, és itt az történt, ugye, hogy különböző híres embereknek az arcképeit montírozták rá, szerkesztették rá ilyen videókra, amelyek ilyen szexuális aktust mutattak be, és egyébként egy adott ponton a Redditen meg is jelent egy olyan külön szekció, amiben olyan deepfake tartalmak voltak, ahol jelölték, hogy ez biztonságos a munkahelyen is megtekinteni. Tehát, hogy ezzel jól jelezték, hogy gyakorlatilag gyakorlatilag mi volt kvázi az elsődleges célja, vagy honnan indult ez a történet. És egyébként nagy nemzetközi kutatásokban, ahol azt vizsgálták, hogy a deepfake tartalom ugye az milyen típusú tartalmat is jelent voltak éppen, mind a mai napig azt látjuk, hogy ezeknek a deepfake videóknak több mint a 90%-a, ez továbbra is ilyen pornográf tartalom. Lehet híres személyek, de lehetnek egyszerű felhasználók is, akik gyakorlatilag például akár egy kapcsolatból kilépve, mint egy bosszuként valaki készít róluk ilyen tartalmakat, és egyébként már számos olyan példa, számos olyan hír keringett az interneten, ahol az látszott, hogy mondjuk ilyen gyanúba keveredett emberek később kénytelenek voltak akár a munkahelyüket is otthagyni, és az egész életükre ez hatással volt. Úgyhogy ilyen szempontból ez az egyik nagyon veszélyes terület. A másik pedig ugye értelemszerűen az, amikor főleg ilyen politikai kommunikációban tudatos félrevezetésre igyekeznek ezt a technológiát használni. Itt is láttunk már példákat, és ugye korábban említetted az oroszokat. Talán hozzájuk köthető így az utóbbi évekből az egyik ilyen eklektikus példája a deepfake tartalom használatának, ugyanis az orosz-ukrán háború kirobbanása óta volt egy olyan eset, amikor gyakorlatilag Zelenszky megjelent egy videón, és bejelentette, hogy a katonákat a megadásra kéri, és ez ráadásul egy ukrán televíziós csatornának a Facebook oldalán jelent meg, és ennek a hátterében akkor ugye az volt, hogy orosz hekkerek feltörték az adott ukrán televíziós csatornának a Facebook oldalát, és ők töltöttek fel egy ilyen deepfake videót, deepfake tartalmat. Úgyhogy ez a két nagy szelet van szerintem, ami egyértelműen látható, hogy veszélyforrás jelent, és egyértelmű, hogy ezekre felhasználóként azért érdemes fokozott figyelmet fordítani.
Hogyan figyeljünk oda akkor magánemberként, felhasználóként arra, hogy ne készítsenek belőlünk deepfake pornográf tartalmat, hiszen ez az, amire egyénként is oda tudunk figyelni, a politikára pedig hamarosan visszatérünk.
Igen, ez jó kérdés, tehát, hogy lényegében a deepfake tartalmaknak az előállítása, ez valahogy úgy működik, hogy előzetesen inputot kell neki adni, de hogy ebben a történetben azért ahhoz képest, hogy kezdetben mondjuk mekkora mennyiségű például képanyagra, vagy akár videós anyagra volt szüksége a mesterséges intelligenciának ahhoz, hogy tanuljon, és ahhoz, hogy a végén képes legyen egy ilyen manipulált digitális tartalmat előállítani, ahhoz képest ma már ott vagyunk, hogy sokkal kevesebb vizuális tartalomból nagyjából ugyanolyan minőségű végeredményt képes gyártani. És voltak éppen semmelyikünk számára nem egy jó hír, mert hogy azt hiszem, hogy nagyon kevesen vagyunk úgy, hogy úgy létezünk az online térben, úgy van digitális lábnyomunk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy kép sincs rólunk az interneten, a közösségi média felületeken, és hát gyakorlatilag minden egyes ilyen nyilvánosan elérhető, hozzáférhető fotó vagy videó rólunk, vizuális tartalom rólunk, ez gyakorlatilag egy alapját képezheti annak, hogy később egy deepfake tartalom elkészítése során felhasználják őket. Tehát, hogy ilyen szempontból nem igazán van senki védve, az egyetlen dolog, amit tehetnénk, az gyakorlatilag ugye az lenne, hogy teljes mértékben minimalizáljuk ezt a kérdést, de hát ez egyrészt nem túl életszerű, másrészt pedig azért tudjuk azt, hogy ami egyszer az interneten elkezdett keringeni, azt utána nagyon nehéz teljes mértékben ugye eltávolítani onnan.
Tehát akkor itt most már a mesterséges intelligenciával és a deepfake-el megdől az az állítás, hogy csak akkor lehet rólunk tartalmat gyártani, olyan tartalmat, amit nem kívánunk, hogyha mi magunk küldünk el különböző, fogalmazzunk így pikánsabb képeket. Most már, hogyha ott állunk, mondjuk egy eseményen lefotóznak minket, ahol öltönyben, báli ruhában vagyunk, akkor abból is lehet a mesterséges intelligencia miatt pornográf tartalom.
Igen, amire utalsz, ugye azt a jelenséget szoktuk mi sextingnek nevezni, tehát, hogy amikor erotikus tartalmú képek cserélnek gazdát, és akkor később felhasználják ezeket a képeket. Ebben az esetben igen, valójában már ott tartunk, hogy még erre sincs szükség, nem muszáj nekünk küldenünk ilyen jellegű tartalmat, hanem elég az, hogyha valahol az arcunk jól kivehető módon látszik, ehhez a képhez hozzáférhetnek, és akkor gyakorlatilag utólag ez képezheti az alapját annak, hogy akár ilyen pikáns helyzetekbe is belekerülhetünk.
Térjünk vissza a nem ennyire sötét oldalra, ugye itt elhangzott egy példa Salvador Dali és a hologram, vagy a mesterséges intelligencia kapcsán, ami válaszol egy múzeumban, ez egy vagány kezdeményezésnek nevezhető, viszont ugyanakkor ott van a közösségi média, ami nem annyira sötét, mint a politikai vagy a pornográf deepfake, viszont itt is jelen van ez a megoldás, és ezzel kapcsolatban véleménye szerint mennyire hajlandóak az emberek arra, hogy feláldozzák a becsületüket, és szándékosan deepfake tartalmat gyártsanak annak érdekében, hogy népszerűbbek, vagy legalábbis idézőjelesen népszerűbbek legyenek a közösségi médiában.
Igen, én itt egyébként azt látom, hogy pont amiatt, amit korábban mondtunk, hogy ez a technológia az egyre inkább demokratizálódik, pont emiatt ugye a felhasználók is egyre kíváncsibbak, és egyre inkább kezdenek a technológiával kísérletezni, és ezek mögött a kísérletezések mögött ugye sokszor nincsen semmilyen hátsó szándék, vagy hogyha fogalmazhatunk úgy, nincsen feltétlenül egy ilyen félrevezetési, megvezetési szándék, tehát hogy nem feltétlenül akarnak ők egy olyan tartalmat előállítani, amivel nem tudom, később emberek széles rétegeit majd félre fogják vezetni, hanem egyszerűen időnként csak arra kíváncsiak, hogy mondjuk például mire képes ez a technológia, és az ők elképzeléseiket például hogyan tudja akkor a mesterséges intelligencia konkrét digitális tartalommá alakítani. Úgyhogy itt igazából lehet időnként csak ez is a cél, máskor pedig lehet, hogy pont ez az elsődleges cél, amit te is említettél, hogy ezáltal, hogy megmutatjuk, hogy milyen akár vicces tartalmakat, vagy szatirikus tartalmakat vagyunk képesek előállítani, ezáltal kvázi mi népszerűséget fogunk szerezni a közösségi médián belül, és esetenként ugye ebből a népszerűségből akár anyagilag is képesek lehetünk profitálni. Viszont itt még egy valószínűleg nem az lesz az elsődleges cél, hogy félrevezessük az embereket, időnként lehet csak annyi, hogy megmutassuk, hogy egyébként mire képes maga a technológia. És ez nagyon sok mesterséges intelligenciával, illetve deepfake-ekkel foglalkozó cég csinálja, hogy a közösségi médiában megjelenít ilyen tartalmakat, ami kvázi egyfajta ilyen demonstráció, hogy oké, figyeljetek, nézzetek rá erre, kb. Itt tart jelenleg maga a technológia, erre vagyunk képesek így aktuálisan. Viszont ugye az történik, hogy ma még egy olyan fázisában vagyunk ennek a technológiának, amikor nagyon gyorsan képes ez fejlődni, és ez ugye egyrészt hatással van arra is, hogy mennyire széles körben használják, másrészt pedig ugye hatással lesz arra is, hogy mennyire könnyű ezeket majd kiszűrni nekünk felhasználóként.
A közösségi médiáról beszélgettünk, arról, ami az álhírek és a dezinformáció, a deepfake melegágya is tud lenni, és maguk az egyszerű felhasználók, hogy fogalmazzak ki, tehát nem a közszereplők, vagy nem az influencerek, celebek is élnek a deepfake eszköztárával olykor. Mennyire hiszik el akkor az átlag emberek szintén azt, amit látnak a közösségi médiában, mennyire van ebbe bizalom, hiszen azt látjuk a másik oldalról nézve, hogy a hagyományos sajtóban, ami leellenőrzi, vagy megpróbálja leellenőrizni a forrásokat, abban mindössze az ország lakosságának, Románia lakosságának a 37%-a bízik.
Igen, az kétségtelen, hogy ebben a történetben kiemelt szerepet kapnak maguk a platformok, vagyis azok a közösségi média felületek, amelyek ugye lehetővé teszik, hogy hasonló tartalmak széles körben elterjedjenek. És itt, hogyha egy picit visszatekintünk, ugye az internetnek a korai szakaszában még inkább az történt, ami egy ilyen tömegkommunikációs rendszerhez vagy viszonyokhoz hasonlítható, hogy nagyjából központi forrásokból az információ eljutott egyszerre több emberhez, viszont a közösségi média korában ez a kommunikációs mechanizmus, ez azért jelentős mértékben átalakult, és ugye azt szoktuk mondani, hogy az egy a soktól típusú kommunikációtól eljutunk a sok a sokhoz típusú kommunikációig, vagyis a közösségi média felületeken ugye nagyon sok ember, nagyon sok emberrel képes kommunikálni, és az információ nagyon gyorsan, kvázi ugye virálisan képes terjedni, és én a problémának az egyik gyökerét pont abban látom, hogy mindezzel együtt azért a felhasználóknak egy elég széles rétege a közösségi médiát továbbra is úgy kezeli, minthogyha ez egy ilyen központi hírforrás lenne, tehát minthogyha egy ilyen klasszikus médiaintézményként működne, és ilyen értelemben ugye nem mérlegeli azt, hogy itt ebben a környezetben az információ hitelességét már sokkal nehezebb garantálni. És azt hiszem, hogy ez a megközelítés, vagy hogy így értelmezzük a közösségi média felületeket, mint egy nagy központi hírforrás, ez egy ilyen félrevezető megközelítés tud lenni, mert ugye ellentétben azzal, amit te is mondasz, hogy létezik egy szerkesztőség, az információ ellenőrizve van, a média betölti ezt a hagyományos kapuőr funkcióját, ez ugye a közösségi médiában sokkal kevésbé érvényesül, és ott nagyon nehéz kontrollálni, ugye, hogy milyen információval fog a felhasználó találkozni.
Kimondhatjuk akkor, hogyha valaki szándékosan deepfake-et állít elő a közösségi médiára, vagy ott osztja meg, és nem az a célja, hogy bemutassa, hogy mire jó a mesterséges intelligencia, és megjelöli, hogy ha-hó, vigyázzat, mert ez nem így van, ez egy álhír, ezt én generáltam ki a mesterséges intelligenciával, mert éppen ezzel játszottam, teszteltem, hogy mire képes. Tehát, hogyha valaki félre akar vezetni valakit, deepfake tartalmat állít elő, megosztja a közösségi médiában, elérheti vele a célját, elérheti a megtévesztést?
Én azt hiszem, hogy jó eséllyel egyébként igen, bár hogyha azt nézzük, hogy a deepfake-et manapság milyen százalékban képesek az emberek felismerni, és hogyha mondjuk ezzel kapcsolatosan megvizsgálunk néhány kutatást, akkor általában az derül ki, hogy az emberek azért még viszonylag hatékonyan ki tudják ezeket szűrni, tehát hogy továbbra is vannak azért még olyan árulkodó jelek, amiből az emberek képesek lehetnek megállapítani, hogy itt egy manipulált tartalomról beszélünk. Viszont a rossz hír az az, hogy amint korábban is utaltunk rá, ez a technológia még egy ilyen exponenciális fejlődési szakaszban van, és mondjuk azok az árulkodó jelek, amik lehet, hogy működtek fél évvel ezelőtt, vagy néhány hónappal ezelőtt, azok könnyen megtörténhet, hogy éppen aktuálisan már jelentőségüket veszítették, tehát a mesterséges intelligencia ilyen szempontból ugye ezeket egy idő után képes lesz hatékonyan kiszűrni, és mondhatni ezeket a már-már ilyen gyermekbetegségeket, ezeket szépen fokozatosan levetközni. És attól a ponttól kezdve igazából azért már nincsen egyszerű dolgunk az ilyen jellegű tartalomnak a kiszűrésében, és szerintem az egyik eszköz, ami továbbra is megmarad, az valószínűleg így magának a kontextusnak a megértése és ennek az értelmezése lesz. Tehát magyarán, akkor, amikor egy videós tartalommal találkozunk, ami gyanúsnak tűnik, akkor elsősorban azt kell majd mérlegelnünk, hogy oké, az a bizonyos szereplő abban a helyzetben mekkora valószínűséggel beszélhetett mondjuk egy ilyen jellegű témáról, vagy milyen valószínűséggel állíthatta azt, amit éppen a szájába adtak. És hogyha ez alapvetően így felgyújt bennünk néhány ilyen piros lámpát, akkor mindig érdemes ugye utólag rákeresni arra az interneten, hogy mondjuk erről az információról, vagy erről a videóról még mit találunk, mert hogy nagyon könnyen abba a hibába eshetünk, hogy ilyen manipulált tartalmat fogunk ellenkező esetben terjeszteni. És még egy picit visszaugrok ahhoz, amit a kérdésedben felvetettél, hogy akkor, amikor kutatásokról beszélünk, akkor viszonylag jó eredményeket szoktak mutatni ezek a vizsgálatok, tehát mind a fake newsnak a felismerésében, mind pedig a deepfake tartalomnak az azonosításában viszonylag jól teljesítenek a felhasználók, viszont egy baj van ezzel, hogy itt ezekben a tesztekben az esetek túlnyomó többségében ugye ők tisztában vannak azzal, hogy most milyen tesztnek lesznek alávetve. Magyarán az agyukat előre felkészítik arra, hogy figyeljenek majd a különböző árulkodó jelekre, ami alapján például egy hamis tartalmat vagy egy manipulált videós tartalmat fel fognak tudni ismerni. Ez történik ugye a kutatási helyzetben, viszont ugye mi történik akkor, amikor közösségi médiát fogyasztunk, akkor egy ilyen nagyon alacsony szintű kognitív erőfeszítésről beszélünk, tehát hogy azt inkább arra szoktuk használni, hogy ugye egy ilyen hátradőlős médiafogyasztás legyen, amiben az agyunk ugye megpihenhet, ami nem kell túl sokat gondolkoznunk, és pont emiatt a hírfolyamban sokkal könnyebben lehetünk áldozatai. Tehát, hogy éles helyzetben nem fogunk ugyanolyan élesen és ugyanolyan hatékonyan figyelni ezekre a jelekre, mint abban a helyzetben, amikor tudjuk, hogy ez a feladatuk.
A videós tartalmakról esett szó az imént, mint a deepfake potenciális megjelenési formája, és hogyha a közösségi médiát nézzük, akkor már a leginkább elterjedt, vagy a legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalomforma az éppen a videó. És akkor ennek, pontosabban a videó és a deepfake kapcsán van egy jó példám tavaly év végéről, amikor napvilágot látott egy olyan videó, lényegében egy podcast részletről van szó, amelyben Elon Musk arról beszél, hogy a Tesla jó úton halad a vízmeghajtású autó fejlesztésében, sőt már a tesztek is előre haladott fázisban vannak. Lényegében Elon Musk a podcastben, mint kiderült utólag, arról beszélt, hogy a Teslának milyen jövőbeli tervei vannak, hogy állnak az ilyen-olyan autókkal, és akkor ezt változtatta meg valaki, végül pedig a podcast készítője szólt, hogy ha nálam ilyenről nem volt szó, nem erről beszélgettünk. És akkor ezt hogy lehet kiszűrni, akár kutatás szintjén is, vagy akár egy egyszerű felhasználó szintjén, arra gondolok, hogy Elon Musk azért szeret nagyot mondani, szereti megbotránkoztatni a közvéleményt, és szeret szerepelni olyan témákkal, amivel más nem igazán áll a nyilvánosság elé, és valóban egy feltaláló az illető, tegyük hozzá, nem Elon Musk az egyetlen ilyen ember. Ennek fényében akkor hogyan tudjuk kiszűrni a deepfake-et, milyen árulkodó jelek lehetnek egy ilyen helyzetben, mert hát, ahogy látszik, ez is komolyan benne van a pakliban.
Igen, abszolút, és akkor egy picit visszatérhetünk ahhoz, amit az előzőekben mondtunk, hogy lényegében vannak ilyen gyermekbetegségei még magának a technológiának, tehát kezdetben sokan felhívták például a figyelmet arra, hogy ilyen helyzetben akkor érdemes figyelni például a személyeknek a szájmozgását, és hogy az mennyire van összhangban azzal, amit mondanak, vagy ugyanilyen jelek voltak például a hajnak az alaposabb megfigyelése, vagy a különböző kiegészítőknek, ugye sokszor mondták, hogy akkor, amikor például női személyek szerepelnek ezeken a videókon, akkor nagyon sokszor mondjuk az ékszerekkel és a különböző kiegészítőkkel nem tud mit kezdeni maga a mesterséges intelligencia, és ott abban a részében nem túl acélos a teljesítménye. De hogy ezekkel az van, hogy ahogy haladunk előre, úgy egyre jobban ezeket képesek lesznek hatékonyabban javítani, és ilyen értelemben ugye azok az árulkodó jelek, amelyek még aktuálisak lehettek mondjuk fél évvel ezelőtt, azok több mint valószínű, hogy mai szinten éppen aktuálisan már érvényüket fogják veszíteni. És az egyik ilyen példa még, hogy kiegészítsük a sort, az pont az szokott lenni, hogy hogyan pislognak az emberek az ilyen jellegű videókon, mert ez is egy ilyen kezdeti nehézség volt, hogy vagy nagyon természetellenesen pislogtak, vagy egyáltalán nem pislogtak a személyek az ilyen deepfake videókon, de hogy időközben azért ezen is nagyon sokat sikerült javítani, és még egy ilyen árulkodó jel lehet, vagy talán így a technológia ennek az egyik ilyen korlátja az az, hogy sokkal könnyebben tud előállítani viszonylag statikus tartalmat. Tehát, hogy ha arra gondolunk, hogy például egy politikus egy pulpitus mögött beszédet tart, vagy Elon Musk éppen egy podcast beszélgetésben egy asztal mellett beszélget egy műsorvezetővel, akkor az ilyen jellegű tartalmakat sokkal könnyebben képes a mesterséges intelligencia előállítani, mint hogyha mondjuk egy olyan jelenetről beszélnénk, ahol a szereplők mozgásban vannak, éppen egy utcai jelenet közepére csöppenünk, vagy foci meccs közben vagyunk, akkor ezeket a dinamikusabb mozgásokat sokkal nehezebben képes ma még reprodukálni a technológia, de azt hiszem, hogy itt is azért csak idő kérdése, hogy ebben is fejlődjön. És akkor végső soron az marad, amiről az imént beszéltünk, hogy valahogy nekünk a kontextust kell megvizsgálnunk, bár itt ebben a példában, amit mondtál, ugye pont ilyen szempontból sincs feltétlenül egyszerű dolgunk, mert hogyha valakiből sok mindent kinézünk, akkor az pont ugye Elon Musk tud lenni, hogy ő éppen most mibe fogott bele, vagy éppen most hogyan próbálja átalakítani a világunkat. De hogy mindenképpen akkor, amikor így maga a kontextus gyanús, hogy azért éppen ezt, éppen az a személy abban a helyzetben azt mondjuk, hogy nem túl nagy valószínűséggel mondhatta, akkor még mindig a legtöbb, amit tehetünk, az az, hogy ennek külön is utána nézzünk, mert jó eséllyel napokon belül, vagy heteken belül azért biztos, hogy megjelenik valami olyan tartalom, ami le fogja leplezni az adott manipulált tartalmat.
És akkor ez lesz az esélyünk a jövőben is, hiszen ahogy itt elhangzott, minden csak időkérdése, ami fél évvel ezelőtt még egy kiszúró tényező volt, ami a laikusok szemében is felkeltette azokat a bizonyos kérdőjeleket, amiről itt már beszéltünk, az mostanra nem létezik. És akkor most is vannak szempontok, amik fél év múlva, egy év múlva megint elavultak lesznek, túllép ezeken a mesterséges intelligencia. Tehát akkor marad az, hogy követjük az adott témát, vagy nagyon kritikusan gondolkodunk?
Vannak még egyébként opciók, viszont egyikkel szemben sem vagyok feltétlenül optimista. Ugye az egyik megközelítés az az lenne, hogy védekezzünk a mesterséges intelligencia ellen a mesterséges intelligenciának a képességeivel. Magyarán, hogyha képes a mesterséges intelligencia ilyen deepfake tartalmakat előállítani, akkor valószínűleg képes arra is, hogy ezeket detektálja. Csak hogy én itt ebben a kérdésben inkább azon az állásponton vagyok, hogy amikor egy technológia ellen akarunk védekezni, akkor nem biztos, hogy célszerű ugyanazt a technológiát alkalmaznunk nekünk, és ebben az az egyik nagyon fontos gátló tényező, meglátásom szerint, hogy mindig az egyik oldal egy picit egy lépéssel előrébb fog járni a történetben, és akkor ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy ilyen soha véget nem érő macska-egér játszma. Tehát, hogy egyszer a detektálás lesz előbb, utána pedig maga a deepfake tartalomnak a készítői lesznek ebben a történetben előrébb, és akkor nem igazán fogjuk ezt a történetet hosszú távon hatékonyan kezelni tudni ezzel a megoldással. A másik lehetséges útvonal az ugye az lenne, hogy a platformok próbálják meg valahogy kiszűrni ezeket a tartalmakat. Itt ezzel szemben azért vagyok szkeptikus, mert lényegében úgy önmagában az álhíreket és a fake news jellegű tartalmakat sem voltunk képesek túlságosan hatékonyan kiszűrni, hogyha ez a platformokra volt bízva. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem igazán reménykedhetünk abban, hogy a deepfake tartalmak esetében ez a történet ez jobban vagy hatékonyabban működne. És a harmadik lehetséges útvonal vagy irány az a jogi úton történő szabályozás lehet. Ugye erre vonatkozóan már itt Romániában is indultak törvényjavaslatok, éppen a múlt év végén volt egy beterjesztés, és akkor ennek az évnek az első felében kellene majd ez hatályba is lépjen, és akkor az ilyen jellegű szabályozásoknak ugye általában az a közös pontja, hogy magát a tartalomnak az előállítását kéri arra, hogy valamilyen szinten jelezze, hogy itt egy manipulált tartalommal van a nézőknek dolga. Itt viszont ugye az lehet a probléma, hogy azok a személyek, akik egyébként is tudatosan félrevezetésre akarják ezt a technológiát használni, azoknak gyakorlatilag továbbra sem lesz érdekük vagy motivációjuk arra nézve, hogy ezeket a tartalmakat jelöljék, hiszen akkor így az eredeti céluknak mondanak ellent, és ilyen értelemben én azt mondom, hogy sokan továbbra is kockáztatni fogják még akár azt is, hogy emiatt büntetésekben részesülnek. Tehát, hogy nagyjából ezek lehetnek így az irányvonalak, és mindenképpen azt hiszem, vagy azt gondolom, hogy mind a három területen lesznek azért így az elkövetkezendőkben előrelépések. Tehát egyrészt a technológiának a felismerése, vagy a deepfake-nek a detektálása is fog fejlődni, másrészt a platformok is fognak lépéseket tenni ebben az irányban, és harmadrészt pedig a jogi szabályozás, a jogi keretrendszer is fog fejlődni. Ugye itt Romániát említettük, de voltak éppen egész Európai Uniós szinten van ennek egy keretrendszere, ami kidolgozás alatt áll, és több mint valószínű, hogy már az idei évben be is fogják vezetni, illetve látunk olyan amerikai példákat is, ahol több államban bevezették, hogy gyakorlatilag a választási kampányokban semmelyik jelölt nem szerepelhet ilyen manipulált videókon. Az már ugye más kérdés, hogy hogyan tudják ezt be is tartatni, de az kétségtelen, hogy minden irányból próbálják egy picit szabályozni ezt az egész történetet, de én még mindig amondó vagyok, hogy a legtöbbet ebben a történetben mi felhasználók tudjuk tenni, és ebben pedig kulcskérdése van az oktatásnak, média műveltségnek, vagy akár a kritikus gondolkodásnak.
Itt elhangzott az, hogy mesterséges intelligenciával harcolni a mesterséges intelligencia ellen, azaz a deepfake-ek kiszűrésében. Itt én megjegyezném, hogy a mesterséges intelligencia az nem egy. Nem lehetne az, hogy egyik mesterséges intelligenciával harcolunk a másik ellen? Most akkor mondok egy gyakorlati példát. Van egy tartalom, amiről azt feltételezzük, hogy deepfake, és akkor nem tudjuk, hogy melyik mesterséges intelligencia állította elő, de lefuttatjuk az OpenAI mesterséges intelligenciájában és a Google mesterséges intelligenciájában is, hogy két nagy névvel dobálózzak.
Igen, és egyébként erre vannak is kísérletek, tehát hogy egyre több olyan szolgáltatás jelenik meg, ami voltaképpen ugye pont ezt a célt tűzi ki, hogy ennek segítségével hatékonyan be tudjuk akkor azonosítani a deepfake tartalmakat. Az egyik problémám ezzel továbbra is az, hogy szerintem ez mindig egy ilyen kétes történet, hogy most éppen melyik technológia jár előrébb a történetben. A másik probléma pedig az lehet, hogy a felhasználói viselkedéshez nem feltétlenül illeszkedik ez a típusú magatartás, hogy akkor most minden videót vagy minden egyes tartalmat próbáljunk meg külön csekkolni és külön bevizsgálni, mert még egyszer mondom, ugye a közösségi média fogyasztásunk az nagyon sokszor ilyen hátradőlős, alacsony kognitív befektetést igénylő tevékenység, ergo szerintem továbbra is ott maradunk, hogy nagyon sokszor áldozatul tudunk esni az ilyen jellegű tartalmaknak, egyszerűen azért, mert nem fogjuk venni azt a plusz energiabefektetést, azt a plusz fáradtságot, hogy megtegyük ezeket az extra köröket a tartalomfogyasztásban vagy a hírfogyasztásunkban.
Térjünk rá a fiatalokra, és most akkor, mint egyetemi oktatót kérdezném, hogy ők milyen arányban képesek kiszűrni a deepfake-et, illetve a napi hírfogyasztásukban, a mindennapi információgyűjtésükben mekkora szerepet játszik a már sokat emlegetett és sokat szidott közösségi média?
Igen, itt a kérdés második felére azt hiszem, hogy egyértelműbb a válasz, és talán könnyebb is erre válaszolnunk. Egyértelmű, hogy egy ilyen nagyon meghatározó felület lesz a mindennapi életben, és itt most nem csak a kikapcsolódásra, vagy nem csak a média fogyasztásra érdemes gondolnunk, hanem ugyanakkor a munkavégzésre is. Tehát például a kommunikáció tanszékről nagyon sok diák a munkaerőpiacon úgy helyezkedik el, hogy közösségi média menedzserként dolgozik, vagy akár ilyen digitális kampányokat tervez, és akkor ilyen értelemben a munkája is ezekhez a platformokhoz van kötve. A másik pedig, hogy ugye milyen hatékonysággal vagyunk képesek ezeket kiszűrni, ott meg visszautalhatunk azokra a kutatásokra, amiket ugye korábban említettünk, hogy abban a helyzetben, amikor tudjuk, hogy most azonosítanunk kell nekünk például egy deepfake tartalmat, akkor továbbra is viszonylag jó hatásfokkal vagyunk képesek ezt a műveletet végrehajtani, viszont akkor, amikor a közösségi médiában görgetünk, akkor én azt feltételezem, és ugye ezt már nehezebb mérni, de azt feltételezem, hogy sokkal kisebb hatékonysággal tudjuk beazonosítani ezeket a tartalmakat, és erre vonatkozóan egyébként nem kimondottan a deepfake-kel kapcsolatosan, hanem úgy önmagában a fake news tartalmakkal kapcsolatosan előzetes kutatások többször is rávilágítottak arra, hogy az alapvető probléma nem azzal van, hogy a felhasználók nem tudják beazonosítani, hogy mi a hamis tartalom, hanem azzal van, hogy sokkal hamarabb osztanak meg, vagy reagálnak tartalmakra a közösségi média felületeken, és ezzel esetenként ugye könnyen az álhírek terjesztőivé válhatnak ők is, holott, hogyha jobban belegondolnának, vagy hogyha alaposabban szemügyre vennék az adott információt, akkor több mint valószínű, hogy képesek lennének beazonosítani, hogy hoppá, itt több mint bizonyos, hogy valamilyen álhírrel van dolgunk. Tehát valahogy így kettős ez a történet, hogy be is tudjuk azonosítani, viszont akkor, amikor a közösségi média használatunk közben találkozunk ilyen tartalmakkal, akkor én azt mondom, hogy egy fokkal nehezebb ez a történet, egy fokkal kevésbé vagyunk megfontoltak, és egy fokkal kevésbé fogjuk megtenni azt a plusz erőfeszítést, ami például ahhoz kellene, hogy elég kritikusan álljunk az adott tartalomhoz.
Hogyha összegezni akarnánk azt, ami a mai műsorban eddig elhangzott, akkor felmerül a kérdés, hogy napjainkban, és nyilván különösen a jövőre nézve, nem kellene elkezdeni a média nevelést, a média oktatást? Ugye ott van a finn példa, amit nagyon sokan, nagyon sokszor kijátszanak, hogy ott milyen jó az oktatási rendszer. Nos, ott már az elemi iskolában van ilyen, és nem a tegnaptól, hanem évtizedek óta. Adja magát a kérdés. Nálunk akkor miért nincs, vagy nálunk ennek nem lenne foganata, nem lenne hasznos?
Azt hiszem, hogy abszolút hasznos lenne, és ez egy ilyen százpontos kérdés, hogy nálunk miért nincs. Viszont az kétségtelen, hogy ez az egyik olyan terület, amire már sokkal korábban érdemes lenne felhívni a fiataloknak a figyelmét, mert valahogy az látszik, hogy a médiával való viszonyunk az egy ilyen nagyon rossz irányba mozdul el. Te is említetted ugye, hogy a médiaintézményekbe vetett bizalom az folyamatosan csökken. Elmozdultunk egy olyan irányban, hogy az embereknek az egyik fele lassan semmit, a másik fele pedig lassan mindent. mindent megkérdőjelez ebben a történetben, és valahogy egyik sem egy ilyen nagyon egészséges út, ami a demokratikus folyamatoknak segíthet, hanem mindegyik egyfajta ilyen burokba zárja a felhasználókat, és valahogy pont azt gátolja, hogy értelmes párbeszédek, értelmes viták alakulhassanak ki, akár a közösségi média térben is. És akkor erre pedig az egyik lehetséges válasz, ez pontosan az lehet, amit mondasz, hogy kezdjünk el foglalkozni a médiának az oktatásával, kezdjünk el foglalkozni azzal, hogy a gyerekek minél fiatalabb korban megértsék a médiának a működését, média műveltségre tegyenek szert, fejlesszük a digitális készségeiket, és ugyanakkor fejlesszük ugye a kritikus gondolkodásukat is, annak érdekében, hogy később, amikor ugye ők is ebben a közegben már nem csak szórakozni és nem csak játszani járnak, hanem tartalmat fogyasztani és információkat gyűjteni, és lényegében a világról való tájékozódásukban is ez lesz a központi felület, akkor már legyenek felvértezve azokkal a készségekkel, amelyek ugye nehezebben sebezhetővé teszik őket az ilyen hasonló manipulált tartalmakkal szemben. Úgyhogy én mindenképpen a legcélra vezetőbb utat ebben látnám, most eltekintve jogi szabályozástól, platformok moderálásától és egyéb retorzióktól, én azt mondom, hogy még mindig a legjobb fegyverünk az az, hogyha a következő generációt ezekkel a készségekkel felvértezzük, mert akkor sokkal magabiztosabban tudnak ebben a közegben majd tájékozódni és boldogulni.
Van, aki mindent, és van, aki semmit nem kérdőjelez meg. Ez pedig egy olyan évben, mint a 2024-es, amely Romániában szuperválasztás év, illetve a föld országainak közel felében kell az urnához járuljanak a választópolgárok, egy kimondottan veszélyes kimenetelt is magában hordoz. Mekkora szerepe lehet a deepfake-nek, az álhíreknek, a dezinformációnak és a közösségi médiának, illetve a mindent vagy semmit megkérdőjelezésnek abban, hogy milyen eredmények születnek, zárjuk ezzel a mai digitális világot.
Azt hiszem, hogy hasonló tartalommal jó eséllyel fogunk találkozni szinte minden választási kampányban, és ez szerintem borítékolható, hogy ilyesmi megjelenik, viszont az már egy nehezebb kérdés, hogy ezeknek milyen hatása lehet, mert időnként például ezek lehetnek olyan tartalmak is, amik egyszerűen csak szimpátiát akarnak ébreszteni egy adott politikussal szemben, ami viszont gyakoribb lehet, az ugye pont az, hogy lejáratú kampányokban próbálják meg alkalmazni ezeket a technológiákat, és ugye gondoljunk csak bele mondjuk abba, amikor már a választásokhoz olyan közel dobnak be egy ilyen videót, amikor lényegében a másik félnek már reakció ideje sincs nagyon, tehát nem igazán van már tér és idő arra, hogy erre érdemben tudjanak reagálni, akkor bizony-bizony ezek valamilyen szinten hatással lehetnek arra is, hogy majd a választópolgárok hogyan fognak viselkedni. Ugye ennek korábban is számos példáját láthattuk, és ez ellen valamennyire politikai pártok is ezért igyekeznek védekezni. Korábban említettük ugye az amerikai példát, ahol több államban betiltották azt, hogy ilyen manipulált tartalmak, deepfake tartalmak bármilyen jelöltről is megjelenjenek, és ami viszont továbbra is kérdés, hogy ezt majd a gyakorlatban mennyire tudják kézben tartani, és valóban mennyire tudják ezt hatékonyan kiszűrni. Én azt mondom, hogy mindezzel együtt választópolgárként próbáljunk meg elsősorban a megbízható, számunkra hitelesnek tekintett média orgánumoknak a weboldalairól, vagy nekik a közösségi média felületeiről informálódni, a hírfolyamunkon megjelenő tartalommal szemben pedig egy ilyen egészséges, szkeptikus és kritikus hozzáállást tanúsítani, illetve ugye kétszer is meggondolni azt, hogy mit osztunk meg, vagy mihez írunk kommentet, mert lehet, hogy az adott információról rövidesen kiderül, hogy ez voltak éppen csak egy manipulált tartalom volt, és akkor ne essünk ugye abba a hibába, hogy tudat alatt is, vagy tudattalanul is gyakorlatilag mi is az álhírnek a terjesztőivé válunk.
Tényleg zárszóképpen az nem egy elképzelhető forgatókönyv, hogy egy politikus közszereplő, hogyha már itt a választásokról van szó, mond valamit tévesen, de valóban kimondja, vagy rosszul fogalmaz meg sértően, diszkriminatívan akár egy mondatot, és akkor utána azt mondja, hogy hát ez nem is én voltam, ez csak deepfake.
Igen, ez egy jó kérdés, mert hogy ma már erre is látunk példát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen kvázi védekezési stratégia lesz a közszereplők számára, hogy védekezhetünk ezzel is, hogy ez gyakorlatilag egy deepfake tartalom. És akkor ugye a másik fél pedig bizonyítsa be, hogy ez nem is deepfake tartalom, hanem ez egy valós tartalom. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy lesznek ilyen játszmák, amik kvázi erről fognak szólni, és ez megint ilyen új kihívások elé fogja akkor állítani, nem csak a politikai szereplőket, hanem voltak éppen bármilyen közéleti szereplőt, bármilyen közszereplőt, akiről ugye ilyen tartalmak jelenhetnek meg.
Maradjunk a hiteles forrásoknál és a leellenőrzött tartalmaknál, legyen akkor ez a küzdelem, és legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. Tanár úr, köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ benne dr. Benedek Istvánnal, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem politika, közigazgatás és kommunikáció tudományi kar oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát. Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.